A borban vagy víz és méz keverékében főtt levendula, langyosan fogyasztva, csökkenti a májban és a tüdőben érzett fájdalmat és a mellkasban fellépő szorító érzést, valamint tisztítja az értelmet. Egy egész fejezetet szánt a 12. században Bingeni Szent Hildegárd a levendulának, és hosszan olvashatunk Bech Marian gyönyörű új könyvében arról, hogy az elmúlt évszázadok során milyen fontossá vált ez a növény. A Levendula című kötetet lapozgatva úgy érezheti az olvasó, hogy ebben minden benne van, amit eddig biztosan nem tudott. 30 ínyenceknek való receptet is találhatunk például benne. És most következzen akkor a bevezetés ebbe a különleges birodalomba. Bech Mariant arról kérdezem, milyen tulajdonságai miatt lett a levendula főszereplő ebben az új könyvében?
Hát a részemről ehhez azért kellett az, hogy én is nagyon sokat használom, akár te a keverékekbe, akár a kislányaimnál az illóolaját, az aromavizét frissen szárítva, úgyhogy hozzám nagyon közel áll ez a növény, és tényleg mondhatni, hogy a mindennapjaink része. De egyébként ezen kívül azért is tudott ilyen tartalmas lenni maga a könyv, mert bemutattam benne levendulatermesztőket, akiknek szerintem nagyon izgalmas a története, de akár Tihanynak és Pannonhalmának is benne van a levendula termesztéssel kapcsolatos hozzáfűződése, és a története az, hogy a magyar vonatkozása, hogy mióta használjuk, mire használták több száz éve, akár 400 évvel ezelőtt, az is mind-mind hozzátett ahhoz, hogy ez egy terjedelmes könyv lehessen.
Szerintem egészen lenyűgöző, hogy mennyi mindenre használták, és nem csak az orvoslásban, de hát nyilván főleg ott, hanem a szépészetben, a szépségiparban is egykor. Ugye mindenki azt gondolja, hogy nyugtató hatása van, és akkor nagyjából ennyit.
Igen, igen. Hát amikor kerestem a forrásanyagot, akkor azért nagyon sok olyan izgalmas dologra találtam én is rá, amiről vagy nem tudtam, vagy hallottam már, de azért ott írott formában egészen más volt. Akár egyébként az is, hogy már az egyiptomi piramisoknak a feltárásakor is beszámoltak arról régészek, hogy levendula illatot éreztek erősen. Tehát már nagyon régóta használják tényleg, de az is egy érdekes információ volt, hogy például az első világháborúban, amikor elfogyott a fertőtlenítőszer, jó minőségű levendula illóolajuk viszont volt, akkor ezt használták a sebeknek a fertőtlenítésére, és akkor vélték egyébként felfedezni például azt a tulajdonságát is, hogy amellett, hogy fertőtleníti az ilyen sérüléseket, sebregeneráló, bőrregeneráló hatása is van.
És mi a helyzet a szépséggel?
Hát a parfümgyártás egyik legfontosabb alapanyaga volt, a kölni víznek is az egyik nagyon fontos alapanyaga, de azóta is számtalan kozmetikai kezelés része, akár az illóolaj, benne van arckrémekben, benne van testápolókban, szappan készül belőle, most is nagyon sok parfümgyár használja az illóolaját komponensként, úgyhogy ez a mai napig megmaradt ez a levendula szeretet, és szerintem nem töményen a levendulának az illata, hanem szépen. Itt azért nála nagyon-nagyon igaz az, hogy a kevesebb néha több. Hogyha szépen finoman használjuk, akkor már egészen kicsi gyerekkortól kezdve meg lehet teresztetni ezt az illatot.
Egyébként ez fontos, amit mondasz, mert éppen azt gondoltam, ahogy lapozgattam, olvasgattam a könyvedet, hogy ez lényegében ennek a növénynek a rehabilitálása is, ugyanis ha mondjuk 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt a levendula szót kiejtette az ember, akkor szerintem a legtöbben a szekrényre gondolunk, ruha közé, kis zsákocskában szárított levendula, az hasznos, mert hát molyok nem annyira szeretik, meg ugye egyáltalán jó illata lesz a ruhának, de nagyjából ennyi. És aztán ahogy telt az idő, egyre inkább a pici babáknál tudták ezt használni, elalvás segítőként, nyugtató hatású volt, tudom, testápolókba tették, szóval, hogy amit meg te mutatsz, az már egy egészen pazar lehetőség a levendula kapcsán.
Teljesen igaz, és egyébként gyerekkoromból például levendula illóolaja nekem sincsen jó élményem, mert akkoriban nem is voltak még jó minőségű, vagy nagyon nagy kuriózum volt, nyilván volt, de hogy kuriózum volt jó minőségű levendula illóolajjal találkozni itthon. Már a szerencsére akár azok a termesztők is, akik be vannak mutatva a könyvbe, de számos olyan levendula termelő van, olyan illóolaj előállító, akik jó minőségű olajat tudnak biztosítani, és pont ezért annak, akinek például rossz emléke van gyerekkorából a levendulával kapcsolatban, érdemes finoman elkezdeni ismerkedni azokkal a 100%-os tisztaságú bio illóolajokkal, amiket most már nagyon-nagyon egyszerűen be lehet szerezni. Én sokat használom, de például az nekem is egy kihívás jelentett a könyv elkészítésekor, hogy na akkor 15 sós receptet megálmodni, ahol mindenbe teszünk, mert te a keverékeket nagyon sokat használok, és sokszor alkalmazom a levendulának a virágzatát a forrázatoknál, de az ételekhez én is csinyán bántam vele, főleg, hogy a gyerekek is ugye esznek belőle. Viszont ami érdekes, hogy nem az ételhez adva közvetlenül, hanem például egy vajban megpárolva először a levendula virágot, majd leszűrve ezt a vajat, így adva hozzá az ételekhez egy egészen különleges aromájú, egy ismeretlen ízvilág fog szerintem megjelenni az ételbe, ami egy nagyon-nagyon kicsit ilyen nagyon finoman levendulás, virágos, jönnek ilyen citrusos ízjegyek, illatjegyek, úgyhogy ez például akár süteményekben, akár sósfogásokban egy nagyon jó felhasználási lehetőség a levendulának, hogyha nem akarjuk az egész virágot beletenni.
Néztem is a recepteknél, csak ugye nem tudom megkóstolni, tehát csak úgy elképzeltem, hogy milyen a levendula. Igen, mert hogy nem ismerem a levendula ízét.
Kéne, ami illatokat is tud adni, meg egy pár íz.
Egy kis kóstolót, igen, igen. Szóval, hogy az ember lehet, hogy alapjáraton nem ismeri a levendula ízét, és mondjuk nem tudja elképzelni, hogy milyen fűszerekkel hat jól, milyen ízek kihozásában segít például, hogy inkább húsokhoz, vagy inkább édességekben kellemes.
Erre kitértem egyébként a könyvbe, sőt, amit mondtál, hogy nem, hogy nem ismeri, hanem inkább szerintem a legtöbb embernek negatív érzése van, mert mondjuk belekóstolt egy levendulás sütibe, és az nagyon túlzó volt, intenzív és nagyon szappan íze lett, és pont emiatt nem feltétlenül az egészben hozzáadunk egy csokor levendula virágot az ételhez, ami ennek a növénynek az esetében igaz, mint mondjuk egy bazsalikomnál, amiből simán elbír egy-egy fogás egy nagy marék bazsalikom levelet, hanem itt szépen, fokozatosan érdemes hozzáadni az ételhez, és egyébként így van, kitértem például arra, hogy milyen fűszerekkel lehet párosítani. Nagyon, nagyon jól illenek hozzá a mediterrán fűszerek, a rozmarin levél, az oregano, a kakukkfű, akár egyébként a bazsalikom is, de a citrusfélék, a grapefruit, a mandarin, a narancs, a citrom, ezek mind-mind harmóniában vannak az ízével.
És milyen húsoknak áll jól a levendula? Egyáltalán mesélj arról, hogy szószokba teszed, vagy sült húsokhoz, és hogy mennyit, és hogy mondtad ezt a vajat, de van, amikor ott a virág látjuk rajta.
Így van, hát például olyan, úgy is el lehet készíteni egy oldalast, ami levendula ágyon készült a könyv szerint, hogy a levágott virágokat, vagy a szárítottat, vagy a frisset oda tesszük a hús alá, és a kicsöpögő zsírban gyakorlatilag nagyon finom ízvilágot ad ott is az ételnek. Magához egy szószhoz, ott is inkább azt mondom, hogy vegyük majd ki belőle, mert hogyha valaki ráharap egy levendula virágra, akkor azért annak úgy keserni, és nagyon intenzív íze van egyszerre egy falatban. De hogyha kivesszük az ételből is, csak ott marad az a leelletnyi finomság, az a finom ízvilág, amit képvisel, akkor úgy nagyon sok színűen használható akár sós, akár édes ételekhez. És ami még az érdekesség, hogy nem csak a virágzata, hanem a levélzete is. De nagyon közeli rokona például a rozmarinnak, aminek ugye elsősorban a leveleit használjuk, így a levendulának is a levélzete nyugodtan felhasználható az ételek ízesítésére.
És milyen húsokhoz adod inkább? Tehát ilyen erősebb húsokhoz, vagy csirkéhez, és ez az olaj, ez az illóolaja nagyon fontos.
Hát az illóolajával, magával azzal Magyarországon nem engedélyezett az ételeknek az elkészítése. Egyébként Franciaországban a francia gasztronómia nagyon szereti akár az illóolaját is egy-egy cseppet hozzáadni a fogásokhoz. Uh-huh. Itthon ez még nem elfogadott, de akár amit mondtam, hogy előtte egy vajban, egy zsírban az ember megpárolja, vagy leforrázza a virágzatot, leszűri, és ezt a forrázatot adja hozzá az ételekhez, akkor már is nagyon finoman lehet hozzáadni akár a desszerthez, akár a sós ételekhez. A húsok közül pedig szerintem az erőteljesebb ízvilágú húsokhoz illik jobban, de akár egyébként meg lehet próbálni egy levendulás csirkét is elkészíteni nyár folyamán. És bár a téli szezonban megyünk bele, de az is nagyon érdekes, hogyha a leveleit leszedjük a szárról, és a szárra húzunk, mint egy gyakorlatilag a szárat használjuk egy ilyen kis nyársként, arra húzunk rá akár húst, akár zöldségeket, és így billezzük meg a fogásokat, akkor annak is ad egy ilyen nagyon jó kis pikáns, egzotikus ízt.
Milyen desszertekkel kísérleteztél? Csodaszép dolgokat látni a könyvedben. Szerintem a legtöbben fagyiban ismerik egyébként.
Igen, vagy szörben, ugye az is azért nyáron szerintem elég sokan fogyasztják. Nekem is egyébként nagyon nagy kedvencem a levendula szört, nem is lehet belőle szerintem eleget készíteni egy-egy szezonban. Visszatérve a süteményekre, hát például van benne egy keks recept, amiben maga a virágzat van benne, zsája, levél van egyébként még mellé téve, zsájával is nagyon jól működik a levendula virág. és ott például egy intenzívebb vízről beszélünk, hiszen magát a virágot is elfogyasztjuk. De a legtöbb süteményben nem magát a virágot tettük bele, hanem vagy leporítva a virágot, tehát egy kávédarálon egyébként bárki a szárított virágból nagyon könnyen készíthet levendulaport, akár porcukorral összekeverve, mint a darált mák, úgy néz egyébként ki, úgyhogy vigyázzunk ne, hogy a mákos tésztára az kerüljön. És a többi fogásba inkább úgy került bele, ahogy említettem, hogy vagy tejszínben, tejben megfőzve, vagy leforrázva, vagy akár vajban elkészítve, és nem az egész virágot tettük bele.
Nekem most a macsatea por jutott eszembe, amiatt, hogy annak nem csak az ízét, hanem hogy a színező hatását is nagyon jól tudják alkalmazni, és hogy vajon a levendula ezzel hogyan áll, hiszen gyönyörűséges. Tehát, hogy ezt a lilaságát ezt ki tudod használni valamiben?
A szőrben igen, de egyébként maga a lila szín, az például mondom, hogyha ledarálja az ember, akkor inkább olyasmi lesz, mint a mák. Tehát nem egy lila színű port kapunk sajnos. Ez céklával lehet egyébként a legjobban szárított céklából készített porral lehet ezt a lila színt a legjobban elérni. Egyébként a macsát is nagyon szeretem, de az már egy másik adásnak a témája lehetne, az az izgalmas alapanyag.
És mondjuk egy csokoládétortában milyen funkciója van a levendulának?
Nagyon-nagyon finom a csokoládéval a levendula. Egyébként például a Tihanyi apátságnak is van kifejezetten levendulás csokoládéja, és isteni finom, kóstoltam, kaptam tőlük, meg tudtam ízlelni, hogy milyen. Szóval a csokoládéval, akár a fehér csokoládé, akár tej, akár így csokoládé, nagyon-nagyon jól kombinálható a levendula, és a könyvben szereplő tortában is, abban levendula por van, nagyon finoman lehet érezni. Szerintem azért nagyon jó a csokival, mert abszolút nem az a szappanos ízvilág jön, amitől félnek egyesek, hanem egy ilyen nagyon finom, nagyon kecsesen jön belőle elő a levendula.
Egyszer, mintha láttam volna valamilyen kiállításon, hogy cukrozott levendula van a desszerten.
Levendulás cukor recept az van a könyvben egyébként, ez nem egy bonyolult dolog, friss levendulából is el lehet készíteni, miután napokig, hetekig benne hagytuk a friss virágot a porcukorba mondjuk, vagy a kristálycukorba, utána le lehet szűrni, és egy ilyen nagyon finom levendulás ízű cukrot kapunk a végén, viszont a virágcukor az egy kicsit más, azt úgy kell elkészíteni, hogy például tojásfehérje habba megforgatjuk a virágokat, utána a cukorba belemártjuk, majd hagyjuk őket kiszárítani, és így egy ilyen kandírozott virágszerű végeredményt fogunk kapni, ami egyébként nagyon jó, ahogy mondtad, akár fagylaltok tetejére, desszertek tetejére. Már nem kell vele bíbelődni az elkészítésnél, csak az ember előveszi és rászórja a tetejére.
Azt már tudjuk, hogy hogyan készülnek ezek a gyönyörű ételfotók, amik a könyvben vannak, a Bukiadó kiadványaiban, ez mindig ámulatba ejti az olvasót, de hát a te könyvedben ugye a levendulával kapcsolatban, akár a történetével, akár a termesztőkkel kapcsolatban sok-sok fotóanyagot látunk, és hát szemedgyönyörködtető azért ezek a levendula mezők, vagy levendula földek ott, és említetted, hogy nagyon jó történet.
És egy csomó kép megmaradt nekünk, amit ti nem láthattok.
Tényleg? De ezek a te képeid?
Nem, hanem ez nyáron volt egy fotózásunk, kint a terepen Bertán Botonddal készítettük a fényképeket, és hát nyilván rengeteg fotó lett, és abból ki kellett mazsolázni azt, ami a könyvbe belekerült, de nagyon nehéz választás volt, mert tényleg, ahogy mondod, ezek akár vannak ilyen majdnem, hogy vége láthatatlan levendula mezők is itthon, és hát nagyon jó hangulatuk van a képeknek. Pont 40 fok volt, amikor fotóztunk, folyt rólunk a víz, zsongtak a méhek, de nagyon jó hangulat volt így is, amiatt, hogy tényleg a lila szín az megnyugtat, meg feltölt, és nagyon jó érzés a levendulák között sétálni.
És amikor a termesztők beszéltek arról, hogy ők hogyan jegyezték el magukat ezzel a növénnyel, akkor volt igazán olyan eset, ami úgy megmaradt benned? Mert emlékszem, hogy volt, akinek a felesége kezdte el.
Igen, hát például az a helyszín, az nagyon varázslatos volt, én ott el is sírtam magam, olyan erős érzelmek törtek fel bennem, érdemes oda ellátogatni, elzarándokolni, mondhatnánk így is, hogyha a nyár folyamán a Balaton környékén nyaral valaki, mert egy csodálatos, tényleg egy ilyen kis varázskertet álmodtak meg oda a tulajdonosok. De több ilyen is volt. Egyébként nekem a Tihanyi, akár a Pannonhalmi, de Tihanyban többet voltunk, ott több időt tudtunk együtt tölteni az apáttal, aki a levendulákat gondozza a kertésztel, és ott például az egy nagyon, nagyon izgalmas felfedezés volt. Én nagyon szeretem Tihanyt egyébként is, és az ottani levendula termesztésnek a története, amit egyébként a Bitera Gyula alapítványaként ismert illat múzeumban lehet nagyon jól felfedezni, és Nyárádi Zsolték is egyébként nagyon sokat segítettek nekem ennek a történetnek a megismerésében. Az én számomra is elérhetővé tették az ő általuk összegyűjtött információt, úgyhogy hát az egész könyv olyan volt, hogy nem nagyon tudok egy-egy dolgot kiemelni, mert nagyon izgalmas utazás volt számomra is megírni.
Milyen tanácsod van annak, aki mondjuk szeretne otthon a kertjében levendulát termeszteni, tehát nem mondjuk ilyen nagy mennyiségben, hanem hogy mennyire kényes ez a növény például?
Igen, hát erre ügyeltem, hogy legyen egy olyan fejezet, ami azoknak is segítséget nyújthat, akik otthon a kertben szeretnék termeszteni, de hogyha valaki nagyobban gondolkozik, akkor azért belementem abba is, hogy mik a legfontosabb igényei a növénynek, hogyan tudjuk a legegyszerűbben betakarítani, milyen betakarítási formák vannak, milyen ültetési távolság, sortávolság. Tehát ezeket próbáltam azért részletesebben leírni a könyvben. Otthoni termesztésnél, ami nagyon fontos, hogy napos déli fekvésű helyre tegyük, akár egész nap érheti a fény, és bár szárazság tűrő, és ugye emiatt is szeretik nagyon sokan, hogy például az idei nyár is, amikor rengetegszer volt, hogy nem esethetek igaz eső, akkor a levendula az virult, és jól érezte nagyon magát a legtöbb növénnyel ellentétben a kertben. Azt azért nagyon fontos tudni, hogy az ültetés utáni hetekben, amíg meg nem erősödik, meg nem gyökeresedik, addig folyamatosan öntözni kell, és rendszeres öntözést igényel.
Nekem az volt még nagyon érdekes a könyvedben, hogy többféle árnyalata van, színárnyalata, tehát az ember azt gondolná, hogy ismerjük azt a színt, és azt írod, hogy nem.
Igen, ugye a végén van is egy ilyen, hogy a levendula 50 árnyalata, de talán még több van, és hát ismertek rózsaszín színű fajták is, illetve fehér levendula fajták is vannak, és kedveltek, úgyhogy ha valaki a kertbe ültet, akkor szerintem érdemes ebből is ültetni, mert ugyanolyan dekoratív, hogyha valaki szereti az egzotikusabb dolgokat. Nyilván még ezen kívül vannak plusz dolgok, amiket bele lehetett volna írni, mert ha valaki ír egy könyvet, akkor utána, miután ott van a kezében, az a következő gondolat, hogy na, mi maradt ki belőle, de azért próbáltam akár a virágkötészetbe, akár azt, hogy szárítottam frissen, hogyan tudjuk felhasználni. Egy nagyon jó program például nyár végén a szárított virágokból gyerekekkel, én minden évben a kislányaimmal kicsi varrott kis textilzsákokat megtöltögetünk, szép szatén szalaggal összekötjük, és ott van az ágyukban is, már december van, és még most is illatozik, és hozzábújnak, és szeretik, sőt, elengedhetetlen része annak az esti rituálénak, hogy ők jól tudjanak aludni, és nyáron pedig egy nagyon jó program volt velük ezeket megtölteni. Az ételeknél pedig azt remélem, hogy azon kívül, hogy mondjuk valaki eddig levendula szörpöt, vagy levendulás kekszet készített a virágzatból, tudok még adni egy-két ötletet ahhoz, hogy mi az az étel, amivel összepárosítható is, és egy finom összhatást el tudunk érni.
Lekvárban?
Lekvárhoz nyugodtan hozzáadható bármelyik gyümölcshez igazából, amelyikhez úgy érzi, akár egy barackhoz, egy szamócához, egy málnához hozzá lehet párosítani, vagy akár zselé készíthető belőle, ugyanúgy, mint egy borzselé. Hogyha az ember megfőzi a virágokat, akkor zselésítő anyaggal elkészíthető, és az sajtokhoz adható, karácsonyi menüben is egyébként megállja a helyét, májhoz, desszertekhez, nagyon finom.
Ugye a gyógyításról beszéltünk, hogy mire használták korábban, de hát ugye az aromaterápia az meg egy manapság nagyon fontos terület. Ebben vannak még kiaknázatlan részek szerintem. Hogyan tudjuk használni?
Igen, nekem ez a levendulának az aromaterápiás hatása, ez nekem nagyon nagy boldogság, hogy ez Feller Adrián és a Panarom csapata gyakorlatilag átnézte és szakmailag támogatta ezt a fejezetet a könyvben, mert hogy én náluk ismerkedtem meg azzal, hogy hát nem csak annyi van, hogy levendula illóolaj, hanem bizony a lavandula angusztifóliának, az intermédiának, vagy a spikának, ami a vadlevendula, egészen akár más hatású is lehet az illóolajának. És az illatuk is más, már maga az is, amikor az ember kinyitja az üvegcsét, meg lehet különböztetni ezt a három fajtát, hogy melyik-melyik, hogyha az ember egy kicsit elkezd az aromaterápiával foglalkozni. És például érdekesség, hogy míg a lavandula angusztifóliának, meg az intermédiának a nyugtató hatása az ismert, egyéb hatásai mellett, addig a vadlevendula sokkal inkább frissítő lendületet ad, segíti a koncentrációt. Én nagyon szeretem munka közben, akár könyvírás közben is ezt párologtatni a diffúzorban, vagy reggelente ezzel kezdeni a napot a testedbe dörzsölve. És ezen felül az egyes illóolajoknak a tulajdonságai, hogy mire lehet felhasználni, ez mind-mind benne van a könyvben. És ugyanígy az aromavize is, ami szerintem ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy van egy-két olyan dolog, amit ismerünk a levendulánál, és egyre többen használjuk. Akár a levendula aromavíz is egy ilyen. Én nem is tudom elképzelni már a nyarakat anélkül, hogy ne lenne mindig a hűtőszekrényben egy üveg levendula aromavíz, amivel bespriccelem a testemet, az arcomat napközben, nagyon jó felfrissíti, nyugtatja egyébként, regenerálja az arcbőrt, és gyerekeknél is használható, akár a fürdővízükbe adva.
Beck Marianna beszélgettem Levendula című könyvéről, ami a Book kiadó gondozásában jelent meg.